Szeretettel köszöntünk mindenkit, akik ma vannak itt először, nekik szeretném mondani, hogy az egész sorozatunknak ez a címe, hogy Isten keresésétől Isten színről színre látásáig. Ugye ez bibliai kifejezés, hogy színről színre, régies nyelv, mai magyar nyelven inkább így mondanák, hogy szemtől szembe. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy ez egy nagy kérdés köztünk emberek között, hogy vívódunk az Isten kérdéssel, létezik-e Isten, de csak keresni tudjuk, szemtől szembe nem látjuk. És tényleg létezik-e egy ilyen út, hogy egy ember elindul az Isten keresésére, és végül eljut az Isten színről színre látásáig. Tulajdonképpen erről szól a sorozatunk. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy Isten keresésére minden embernek megvolna az oka, mindannyiunknak megvan az okunk, bőséges okunk, és nem is reménytelen ez a vállalkozás, hiszen gyönyörű, bátorító ígéreteket olvasunk például a Bibliában, amelyek azonban különösképpen az álhatatos keresőknek szólnak. Ugye a múltkor beszéltünk arról, hogy többféle kereső van, és vannak, akik gyorsan feladják a keresést, vagy csak időnként fellobbanó dolog ez, de vannak álhatatos keresők, és az ígéretek különösképpen nekik szólnak. A példabeszédek könyve 8. fejezetének a 17. versét idéztük, amely így hangzik, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Közvetíti Isten üzenetét itt az írás. Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. versében pedig ezt olvassuk, kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát, ha összekapcsoljuk a két igét, akkor az eredmény ez, hogy akik szorgalmasan keresik Istent, és teljes szívből keresik, azoknak határozottan szól az ígéret, hogy meg fogják találni. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kell Istent egyáltalán keresni? De a bevezető mondatban már egy kicsit utaltam rá, hogy nem látjuk Istent szemtől szembe, de ez csak az úgynevezett bűneset óta van így, azóta jellemző állapot, ami az emberi történelem kezdetén történt a Biblia szerint. Az emberek nagyobb része nem tart igényt az Istennel való közösségre, másrészt pedig nem vagyunk alkalmasak rá, még az Isten keresők sem, hogy úgy szemtől szembe közvetlenül láthassuk Istent. Így fogalmaz Pál apostol a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének a 16. versében, hogy Isten jelenleg hozzáférhetetlen világosságban lakozik számunkra, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. Elég kategórikus kijelentés. Egy másik ige, János evangéliuma első fejezet 18. verse pedig ezt mondja, Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, ő jelentette ki őt. Ugye nyilván mindjárt halljuk, hogy ez Jézusra vonatkozik, aki emberré lett azért, mert Istenként nem tudnánk Isten jelenlétét elviselni, emberré lett azért, hogy nekünk Istenről kinyilatkoztatást adjon. És tegyük fel azt a kérdést, hogy csak azért keressük Istent, hogy megtudjuk, hogy ő van-e, létezik-e? Hát nem csak ezért, távolról sem, mert mondhatnám, hogy ezzel egyenlően egy lélegzetre fontos kérdés, hogy kicsoda ő. Mert ha tényleg létezik egy világokat teremtő, az egész világ mindenséget teremtő és fenntartó Isten, akkor ez egy végsőkig kiélezett kérdés, hogy milyen lény ő. Ha például egy szeszélyes, kiszámíthatatlan, ugye, akinek az erkölcsisége nem 100%-os, akkor ez egy rettenet, hogy az egész világmindenség léte, fennmaradása egy erkölcsileg nem megbízható, kiszámíthatatlan hatalomnak a kezében van. Tehát ismétlem, ha Istent keressük, az legalább olyan fontos kérdés, hogy milyen ő, kicsoda ő, mint az, hogy egyáltalán létezik-e. Mondhatnám azt, hogy az élet optimizmusa múlik rajta. Mert ha az derül ki, hogy ez az egyetlen Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette és fenntartja, egy erkölcsileg tökéletes lény, akkor valami magyarázatot kell találnunk arra, hogy miért van rossz a világon, miért van szenvedés, de kell lenni akkor magyarázatnak, és főleg kell lenni megoldásnak és kibontakozásnak. Akkor valahol a dolgok vége mégiscsak jó kell, hogy legyen, ha ez az Isten erkölcsileg tökéletes lény. A következő kérdésünk pedig az, hogy hol keressük az Istent. Ha tehát eljutottunk odáig, hogy okunk van keresni, szívünkre vettük a biztató ígéreteket, hogy akik szorgalmasan keresik és teljes szívből keresik, azok megtalálják, és nagyon, nagyon érdekel bennünket a létezésén túl, hogy kicsoda ő, akkor hol keressük, és hol tudhatunk meg erről valami biztosat. Hát egy dologra nagyon hamar rájövünk, és pedig arra, hogy Istenről valami hiteleset, biztosat csak akkor tudhatunk, ha ő magát meg akarja velünk ismertetni. Miért mondom, hogy ez abszolút logikus? Mert ha tényleg egy világokat teremtő, az egész mindenséget teremtő, az embert, az emberi agyat és a természet világa összes csodáját teremtő Isten létezik, akkor nem nehéz kitalálnunk azt, aki ráadásul örökkévaló és mindenkor él és létezik, hogy ő olyan magasságban van felettünk az értelmét és a gondolatait illetően, hogy neki valahol a mi megértésünk szintjére le kell szállítani az önmagáról való ismeretet, ahhoz, hogy mi azt egyáltalán felfogjuk. Ugye Ézsaiás könyve 55. fejezetében olvashatunk egy ilyen igét, ahol Isten így közvetíti az üzenetét a próféta által nekünk embereknek: nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál, és utaim utaitoknál. Hát tényleg csak valamilyen ilyen hasonlat fejezheti ki, hogy ha ilyen Isten létezik, akkor szükségszerűen mennyivel magasabbak kell, hogy legyenek a gondolatai és az eljárásai, mint a mieink. Tehát az egyetlen lehetőség az, ha számunkra közérthetően, a mi megértésünkhöz szabott módon ő magát megismerteti velünk. Ugye erre van egy szakkifejezés, a keresztény teológiában használják, hogy Isten kinyilatkoztatása. Mondhatnám, önkinyilatkoztatása. Tehát, hogy ő magáról kinyilatkoztatást, ismeretet ad nekünk. Voltaire tényleg egy élesen gondolkodó valaki volt, ugye az ateizmus atyaként emlegetik, de talán már a korábbi előadáson is idéztem egy néhány nagyon találó sorát a vers a Lisszaboni földrengésről című művéből, ezt 1756-ban írta, és itt azt írja, hogy Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. A természetet kár is kérdezni, néma, saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt. Nélküle kételj és tévejgések hínárja húz, s a fulladó nem lelhet szalmaszára. Én ezt tökéletes logikai levezetésnek látom, ezt a néhány versot. Ugye a szörnyű 1755-ös természeti katasztrófa kavarta fel ezeket a gondolatokat Voltaire-ben, és azt mondta, hogy na ki ad erre magyarázatot, a természetet kár is kérdezni, néma. Csak azt lehet mondani, Isten kell, hogy legyen, aki szól is hozzánk, legalább néha, mert saját művet csak ő magyarázhatja. Nélküle kétel és tévejgések hínárja húz, s a fulladó nem lelhet szalmaszára. Szóval ez olyan kristálytiszta érvelés, amit ez a néhány versor tartalmaz, hogy ennél jobbat nem is lehet mondani. És nagyon vigasztaló kijelentést olvasunk a Bibliában arra vonatkozóan, hogy Isten tényleg szól hozzánk, és nem is egyszer szólt az emberekhez. Ez a nevezetes mondat a zsidókhoz írt levél első fejezet első versében olvasható, amely így hangzik: minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyákhoz a próféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Még egyszer idézem, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát ez az ige egyenesen mit állít, hogy Isten sok rendben és sokféleképpen szólt. Tehát nem maradt néma. És ebben azt a vigasztalást találjuk, hogy Istennek nem vagyunk közömbösek mi emberek, az emberi történelem kezdetén történt lázadás ellenére, hogy az ember szembefordult Istennel, hanem nem csak mi keressük az Istent, hanem Isten is keres minket, sőt, majd még visszatérek erre, valójában az ember keresését is Isten bátorítja, és Isten ösztönzi. Van egy gyönyörű, szép jelképes ábrázolás az Ószövetségben. Jákob, ugye Izrael őseinek az egyike, nagyon csüggetten menekült a szülőföldjéről, mert egy óriási hibát követett el, bűnt követett el, és úgy tűnt, hogy minden összeomlott körülötte, és a bátyja bosszúja elől menekülni kell. És mikor úgy gondolta, hogy most már tényleg mindent elrontott az életébe, és teljesen elveszett, akkor lefeküdt a puszta földre, ahogy a Biblia írja, egy követ tett a feje alá, és álmában látott egy létrát, amelyet az égből eresztettek le, és ami éppen az ő fejéig ért, és így olvassuk a Bibliában, az Úr volt azon, és Isten angyalai fel és alá szálltak a létrán. És nagyon érdekes, amikor Jézus a földön járt, akkor önmagára alkalmazta ezt a hasonlatot, mert ezt mondta a tanítványainak, majd meglátjátok az Isten angyalait fel és alá szállni az ember fiára. Ezt János evangélium első fejezet 52. versében lehet megtalálni. Tehát ezzel Jézus azt mondta, hogy ő az a létre, amelyen Isten angyalai fel és alá szállnak. Nem szép hasonlat? Tehát Isten fia, ő az, aki mint egy létre, mint egy égből leeresztett létre áthidalja ezt a távolságot. És az írás egyértelműen mondja azt, hogy a prófétákban is Krisztus lelke szólt. Ugye azt hiszem, ezt mindnyájan tudjuk, hogy Jézus nem azóta létezik, hogy Betlehemben megszületett, mint egy 2000 évvel ezelőtt. Ugye a teológiában ezt úgy mondják, hogy Jézus preegzisztenciája, az ő előzetes létezése, tehát ő öröktől fogva Isten egyenlő az atyával, ugye így mondja az írásban, és ő létezett a mennyben, mint aki Isten minden munkájában, teremtő, fenntartó munkájában részt vesz a kezdettől fogva, és az ember rész születése az a megváltás művének egy része volt, de ő mind öröktől fogva létezett. Tehát ez egy vigasztaló hasonlat, hogy annak ellenére, hogy Isten hihetetlen magasságban van fölöttünk, mégis van egy híd, mégis van egy létre az Istentől elfordult, Istentől elszakadt ember és a mennyei világ között, és Isten szól hozzánk emberekhez, és keres bennünket. Ő ereszti le a létrát. És akkor itt térek vissza arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk, nekünk mi okunk van keresni az Istent, meg milyen ígéretek szólnak a keresőknek, különösképpen az álhatatos keresőknek, de valójában nem mi kezdeményezzük ezt, mert van egy ilyen megállapítás a Római Levél 3. fejezetének a 11. versében, hogyha az Isten nem ösztönözne bennünket, hogy keressük őt, akkor a mi állapotunk az általános emberi diagnózist, így mondja ki az apostol, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Tehát ez lenne a helyzet, hogyha az isteni kegyelem nem ösztökélni a mi keresésünket. Már máskor is idéztük a 14. Zsoltár 2. versét, amely így hangzik, Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Tehát, mintha azt mondaná, pásztázza a tekintetével a földet, hogy meglássa, hogy van-e valahol egy értelmes Istent kereső, hogy az annak a keresését ő is bátorítsa, segítse, hogy még ő megtaláláshoz jusson. És van még egy nagyon szép kijelentés, ami magának Jézusnak az ajkán hangzott el, amikor azt mondta Jézus, hogy, hogy Isten lélek, akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Ugye ebben szó szerint benne van, hogy Isten is keres. Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha megegyeztünk abban, hogy csak a kinyilatkoztatás által, ha van kinyilatkoztatás, csak azáltal tudhatunk meg valami bizonyosat Isten kilétéről, Isten személyéről, hozzánk emberekhez való viszonyáról, akkor az a kérdés, hogy hol találjuk meg ezt a kinyilatkoztatást. Tehát szeretnénk megtalálni ezt a hidat, és az írás azt állítja, hogy Isten sok rendben, sokféleképpen szólt hozzánk emberekhez, hol lehet ezt megtalálni. És mit kell érteni ezen, hogy sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak. És ez utolsó időben szólt nékünk az atyákhoz a proféták által, és ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Hát az ember logikusan elkezd gondolkozni, hogy nézzük meg a nagy világvallásokat, hol vannak a világvallások között olyanok, amelyek kimondottan arra hivatkoznak, hogy isteni kinyilatkoztatásra épülnek, és hogy az isteni kinyilatkoztatást közvetítik. Hát ha végignézzük a nagy világvallásokat, három marad benne a rostán. Kiesik a kínai vallásosság, ugye több irányzata van, mondjuk a legelterjedtebb a konfucianizmus, de ott egyáltalán nincs szó kinyilatkoztatásról. Ugye egy nagy tekintélyű tanító főként etikai tanításokat ad, ugye Konfucse személyében, ugyanúgy Lao Tse, de nincs szó arról, hogy közvetlen isteni kinyilatkoztatás. Ez egyáltalán nem szerepel a kínai vallásosságban. Akkor kiesik a buddhizmus is. Mert a buddhizmust eredetileg még úgy is hívták, hogy ateista vallás, mert abszolút nem az Isten kérdéssel foglalkozik, hanem csak azzal, hogy hogyan lehet a szenvedéstől szabadulni. És a későbbi buddhizmus ugyan már isteníti Buddhát, de eredetileg szó sincs erről. Buddha megvilágosodott, ugye? Tehát itt egy embernek a megvilágosodása arról, hogy lehet szabadulni a szenvedéstől, ez a buddhizmusnak a lényege. De nincs szó arról, hogy ő közvetlenül isteni kinyilatkoztatást vett, és isteni kinyilatkoztatást ad tovább. A három vallás, nagy világvallás, amely bennmarad a rostán, az a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység. Mert a hinduizmusban a védákról, ugye ez a hinduizmus ősi szent iratairól, és úgy szintén két nagy eposzukról, a Mahabharátáról és a Ramayanáról azt vallják, hogy ezek, így mondják ők, shruti, tehát sugalmazott irodalom, tehát ez isteni kinyilatkoztatás. A Mahabharáta eposzon belül különösen egy részlet, az úgynevezett Bhagavad Gita, amit úgy is szól, ugye magán az eposzon belül, hogy Krishna a közvetlen kinyilatkoztatása, ezt körülbelül úgy értékelik a hinduizmusban, mint a kereszténységben Jézus hegyi beszédét. Szóval ez úgy az isteni kinyilatkoztatásnak esszenciájának vallják és tekintik. Az iszlámban pedig mindenki tudja, hogy a Korán, ugye milyen tiszteletben van, egyenesen úgy fogalmaznak, hogy ez egy égből leesett könyv, szóval ez egy abszolút isteni kinyilatkoztatás. És a harmadik a kereszténység, amelyik azt mondja, hogy a Biblia. A Biblia, és ebben nincs a keresztény felekezetek között vita, ebben a tekintetben mindenki azt mondja, hogy a kereszténység ősforrása, ugye a Biblia, ami hát Istentől ihletett, Istentől sugalmazott. Aztán, hogy ezt az ihletést hogy értik, abban már vannak erős különbségek, de pusztán azt, hogy a Biblia isteni kinyilatkoztatás, és hogy ez a kereszténység ősforrása és alapja, ezt senki nem vitatja. Na most akkor hogyan keressünk a három között? Három ilyen nagy vallást találunk, mindegyik azt állítja, hogy isteni, közvetlen, felülről jövő isteni kinyilatkoztatásra épül. Hogyan tegyünk köztük különbséget, vagy hogyan állapítsuk meg, hogy melyik a hiteles? Juthatnánk például olyan eredményre, hogy mindhárom hiteles? Hát erre azért nem juthatunk, mert rendkívül különböző dolgokat mondanak. Szóval sorba vehetnénk, hogy mit mondanak a világteremtésről, mit mondanak a szenvedés okáról, mit mondanak az emberről, mit mondanak a jövőről, szóval így halálról, stb. Nézhetnénk végig rendkívül ellentétes dolgokat. Tehát ez fekete-fehér, hogy egy azon személy, ha létezik egy világteremtő és fenntartó Isten, ennyire sokféleképpen nem beszélhet, nem adhat ennyire sokféle és egymással ellentétes kinyilatkoztatást. Tehát mind a három nem lehet isteni kinyilatkoztatás egy az egybe semmiképpen. Akkor az ember hogyan válaszol közülük? Én úgy gondolom, hogy két feltételt lehet felállítani. Olyan, hogy az ember kezébe veszi ezeket, mint egy iránytűt, és azt mondja, ezeknek a segítségével próbálom eldönteni, hogy melyiknél mondjam azt, hogy na, itt érdemes megnézni, itt lehet, hogy valódi isteni kinyilatkoztatásról van szó. Hát az egyik feltétel szerintem, amit mindenképpen logikus felállítani, ha azt mondjuk, hogy mondja meg, hogy jött hozzánk ez az isteni kinyilatkoztatás. Megkérdezem, nem logikus? Hogy ez csak egy puszta állítás, hogy ez isteni kinyilatkoztatás, ez az égből jött le közvetlenül, vagy pedig erre van egy magyarázat, egy logikailag követhető magyarázat, hogy hogyan, milyen úton jött le hozzánk, és el lehet képzelni, hogy ezen az úton ez tényleg hitelesen érkezett hozzánk. A másik dolog pedig, ha isteni kinyilatkoztatás, és Isten azt mondja, hogy az ő gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél, akkor az ember azt mondja, hogy keresem, hogy találok-e én ebben a vallásban olyan gondolatokat, amelyre azt mondom, hogy embertől nem származhat. Amire azt mondom, hogy ezek tényleg magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél, erre nem lehet az a magyarázat, hogy emberi alkotás. Nem tudom, egyet értünk abban, hogy ez két logikus feltétel, hogy ezzel vizsgáljam meg a három nagy világvallást, ami mindegyik azt mondja, hogy kinyilatkoztatáson alapul. Mit ért azon, hogy kinyilatkoztatás? Ez egy puszta állítás, vagy ezt levezeti? És ebből én megérthetem, hogy ez tényleg lehet, hogy egy valódi hiteles kinyilatkoztatás jutott el. A másik pedig, hogy megtalálom-e azokat a magas gondolatokat, amelyekre azt mondom, hogy ennek nem lehet, ez nem származhatott egyszerűen embertől. Ezek magasabb gondolatok, mint az emberi gondolatok. Tehát valami istenit fedezek fel benne, hogy így mondjam. Nos, tehát akkor nézzük meg, hogy ha ebből a szempontból összehasonlítjuk a három világvallást, mi lesz az eredmény? Hát legelőször is azt mondhatjuk ki, hogy ha nézzük azt, hogy puszta állítás, vagy hogyan vezeti le, hogy jött le hozzánk a kinyilatkoztatás, akkor nagyon gyorsan kiesik a hinduizmus. Miért esik ki a hinduizmus? Mert hosszú évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fönn a védák tartalma, a Mahabharatáról pedig azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy óriási eposz folyam, amiben hát rangot jelentett beleírni, és talán szó szerint is olvasom, amit Bhaktai Ervin, ugye a hinduizmus egyik nagyon jeles szakértője mond, azt írja, hogy így olvasom, olyan nagy volt a tekintélye, tudnélik a Mahabharatának, hogy a költők egyre másra beleszőtték a maguk későbbi műveit. A folyvás dagadó rege áradata végül szinte elnyomta az eredeti mesét. Nagyon meggyőző ez, hogy ez egy sértetlenül hozzánk érkezett isteni kinyilatkoztatás? Egyáltalán nem meggyőző, hogy szájhagyomújtján hosszú-hosszú nemzedékeken át, meg mindenki beleírt, és végül szinte eltűnt az eredeti. Na ezt a hinduizmus maga is érzi, és van egy ilyen megállapítás, hogy így fogalmaznak, hadd olvassam, e legfelsőbb tudomány a tanítványi láncon keresztül szállt alá, idővel azonban megszakadt a lánc. Időnként sérülés szenved, vagyis a tudás valamilyen okból elvész, vagy nem érintetlenül hagyományozódik tovább. De azt mondják, hogy ilyen időnként Krisna leszáll, hogy ezt a sérülést, vagy ezt a hibát kijavítsa. Hát azt kell mondanom, hogy Bocsánat, pillanat. Hogy időnként Krisna alászáll, és kijavítja ezt a hibát. Na de hát további magyarázat nincs. Szóval ez így egy kereső, egy racionálisan kereső embernek nem meggyőző. Tehát még egyszer mondom, maga a hinduizmus is tudatában van annak, hogy ez nem olyan egyértelmű, hogy ez sértetlenül jön ez a lánc, és azt mondja, időnként megszakad, elvész, de hát akkor Krisna alászáll és kijavítja a hibát. Csak mi már akkor legszívesebbként, de hogyan, mikor, pontosan, hogy lehet ezt követni, és hogy lehet ezt ellenőrizni? Akkor mondanám, hogy az iszlám is kiesik. Ugye az iszlámnál pedig az a helyzet, hogy egyetlen ember, Mohamed, ő vallotta azt, hogy ő hozzá Isten szólt, hogy a Mekka sziklás hegyoldalában őt megszólította, és hogy rábízta a kinyilatkoztatását. Igen ám, de Mohamed maga ezt még csak lejegyezni sem tudta, mert tudva levő, hogy ő nem tudott írni, olvasni. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassa Golcier Ignáztól, aki az iszlámnak egy nagyon jó magyar szakértője, ezt írja. Abu Bekr, Mohamed közvetlen utóda, rövid uralkodásának egyik fontos ténye volt, hogy a Koránt, amelynek egyes darabjait nagyon megbízhatatlan alakban és eltérő szöveggel őrizték, Mohamednek a belső és külső háborúk alatt mindenfelé elszélett társai, azáltal mentette meg az elkallódástól, hogy Zeid ben Tabidot, a próféta egyik íródeákját a szétszórt Korán darabok összegyűjtésével és megszerkesztésével megbízta. De még ez sem az a szerkezet, amelyben a Korán most kezünk között van, végleges szerkezete csak később Ottmán uralkodása alatt keletkezett, midőn a kalifától kirendelt bizottság a Zeid munkája mellett fennmaradt variánsok felhasználásával a Korán kánoni szövegét megállapította. Meggyőző? Először is egy ember állítja, hogy Isten szólt hozzá, nem tudjuk semmivel összehasonlítani, ellenőrizni a tartalmát. Kettő, ő maga személyesen nem tudta lejegyezni, és mint látjuk, úgy rakosgatták össze a fennmaradt szövegeket, és alakították ki végül a Korán végső szövegét, ugye 650 körül időszámításunk után, tehát a próféta halála után már történt ez. Hát akkor maradna itt a rostán, benn a kereszténységnek az irata, a Biblia, ha ez is ki nem esik. De nézzük csak meg, hogy a Biblia mit mond, hogy az isteni kinyilatkoztatáshoz jut hozzánk. Nem egy puszta állítás van a Bibliában, hogy hát ez isteni kinyilatkoztatást fogad el minden feltétel nélkül, hanem egy részletes magyarázat. És ennek most csak a fő pontjait sorolom. Először is azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten azért, hogy mi emberi nyelven, emberi fogalmakkal hozzáférhetőek legyenek az ő magas gondolatai, emberi tolmácsokat választott, de így mondja a Biblia szent embereket, olyan erkölcsiségű embereket, akik tartották az úgynevezett prófétai fegyelmet, hogy nem tesz hozzá és nem vesz el belőle. Ugye, ezt így mondja, hogy a Péter apostol levelében, hogy az írásban egy szó sem támadt emberi magyarázatból. A próféták, Isten szent emberei csak tanúskodtak arról, amit láttak és hallottak. A következő dolog, amit a Biblia mond, hogy ezt a kinyilatkoztatást a próféták valóságos történeti eseményként élték meg. Tehát nem úgy van, hogy hivatkoznak valamiféle hallucinációkra vagy látomásokra, hanem ha valaki kinyitja a Bibliát, figyeljük meg, hogy hány és hány bibliai könyv kezdődik így, hogy az Úr szava, amelyet szólt X prófétához ennek a királynak ebben az esztendejében, sokszor megmondja, hogy melyik hónapban, melyik napon. Tehát, hogy így mondjam, ez nem egy ilyen ködös bizonytalanság, hogy na, ők úgy gondolják, hogy Isten szólt hozzájuk, vagy úgy vélik, hanem erről úgy szólnak, mint egy megfogható történeti eseményről datálják, hogy ők mikor kapták ezt a kinyilatkoztatást Istentől. A harmadik dolog, amit említhetünk, hogy amikor nagyon érzékeny nagyon nagy súlyú dolgokat bízott Isten a profétákra, még arra is gondja volt, hogy a könnyen tévedő emberi memória veszélyét kiküszöbölje, mert így olvassuk Mózes könyvében, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. És a látomás állapotát is pontosan leírja a Biblia, hogy ez egy teljesen józan, éber, tudatos állapot, amikor a proféta számára megszűnik a külvilág, de még a saját élettani folyamatait is felfüggeszti Isten, tehát vagy az álom nyugalmi állapota, vagy a látomás különleges fizikai állapotában, amit Isten tudott létrehozni ezeknél a szent embereknél, úgy szólt hozzájuk. Például nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvét többen ismerik, hogy a Biblia utolsó könyve, hát rengeteg minden van benne, tömörigék, különleges jelképek. Hát ugye azért 22 fejezet. És kiderül, hogy ezt egyetlen látomás során vette át ezt a kinyilatkoztatást János apostol. Mondhatnám, hogy a látomás állapotában felfokozottan működtek a képességei, felfokozottan működött az intelligenciájuk, és minden zavaró, külső körülménytől mentesen. De még mindig nincs vége annak, amit a Biblia kinyilatkoztatásról mond. Azt mondja, hogy az átvett kinyilatkoztatás leírása az közvetlen ezek által, a proféták által történt. Tehát nem szájhagyományra volt bízva, hanem megkapták az utasítást. Írd meg, amit látsz, írd meg könyvben. Tehát kifejezett utasítást kaptak arra, hogy örökítsék meg a kapott kinyilatkoztatást, és meg is tették. Két esetben tudjuk, hogy nem saját maga jegyezte le. Például Jeremiásnak volt egy íródeákja, ugye, a Báruk, aki azonban ugyanolyan hűséges hívő volt, mint ő, és olvassa el valaki a Jeremiás könyve 36. fejezetét, hogy diktálta neki Jeremiás. Tehát nem úgy van, hogy hallotta, aztán valamikor leírta, hanem diktálta neki a Jeremiás proféta ezeket. Pál apostolnak a szeme megromlott, és az egyik levele végén írja, hogy az üdvözlés saját kezemmel van írva, így írok. De akkor meg az aláírásával hitelesítette, amikor a szeme meggyengülése miatt más írta le a levelét. Tehát abszolút adtak arra, hogy, és így is kapták, hogy aki vette a kinyilatkoztatás, az a felelős azért, hogy írásba foglalja, és pedig hitelesen. És tegyük még hozzá azt is, hogy ez egy újabb dolog, amit az írás mond, hogy különleges segítséget kaptak abban is, hogy megtalálják a megfelelő kifejezéseket, amivel leírják. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az isteni nyelven van írva a Biblia, rajta van az egyes szerzőknek az egyéni stílusa, karaktere, de az egyéniségüknek megfelelően, és a stílusuknak megfelelően, mégis a Szentlélek segítette őket, hogy azokat azt a meghallott és látott dolgokat a lehető legalkalmasabb emberi szavakkal adják vissza. Ugye így írja például egy helyen az írás, hogy olyan szavakkal szólunk erre, amelyekre a Szentlélek tanít. Tehát a Szentlélek tanította őket, segítette őket, ahogy mondja a Péter levele, hogy a Szentlélektől vitetve, hordozva, támogatva szóltak, hogy mikor szívvel, lélekkel azon van, hogy pontosan visszaadja a látottakat és hallottakat, akkor megtalálja a legjobb kifejezéseket, ugye, a saját fogalomvilága, a saját nyelve szerint, és úgy adja vissza a látottakat és hallottakat. Egy következő nagyon lényeges dolog, hogy itt nem egy tanú beszél arról, hogy Isten szólt hozzám, sok. És össze lehet hasonlítani, amit mondanak. Nem formai egyezés van, ugye, mint egy 1500 éven át igen sok szerző, igen sok olyan valaki, aki azt mondja, hogy parancsot kapott, és Isten szólt hozzá, hogy közvetítse a kinyilatkoztatását. És ezeket tartalmilag össze lehet hasonlítani. És az ember elámul azon az egységen, amit talál. Nem formai, nem mesterkélt, de tartalmilag tökéletes. Merem állítani, hogy látszólagos ellentmondásokat lehet földobni, de valódi ellentmondást a Biblia 66 iratának a tartalmát illetően egyet se. mindenki látja, hogy fehér a hajam. 18 éves koromban kezdtem komolyan foglalkozni a Bibliával, és tényleg mindennek utána néztem. Nem tudtam ellentmondást találni, a mai napig egyet se. Különösen fiatal koromban sokszor átéltem azt, hogy hát főleg fiatalok között dolgoztam, és ugye még az előző politikai rendszer volt, tele volt mindenki ugye azzal, hogy hát a vallás ugye az komolytalan dolog. Fiatalok is ugye ilyen gondolataik voltak, hogy hát azért ez egy emberi dolog a vallás. És mindig bombáztak ilyenek, hogy itt ellentmondás, ott direkt jelentek meg ilyen könyvek, amelyek így az ellentmondásokat igyekeztek kimutatni Bibliában, stb. És én mindig utána néztem annak, amit felvetettek, de mindig az volt az élményem, hogy egy pillanatig lehet, hogy úgy látod, de ha jól utána nézel a dolgonak, akkor épp az ellenkezője jön ki, hogy tökéletes az összhang. Nem találtam olyan ellentmondást, amire azt lehetne mondani, ez tényleg az. Akkor a következő dolog, amit említenünk kell, hogy ezek a szerzők ugye történelmileg azonosítható személyek is, legnagyobb részt, persze vannak, akiket nem ismerünk, vagy van névtelen irat, de a tartalmi egységbe tökéletesen beletartozik. És az írás azt is állítja még, ezt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten vigyázott arra, hogy a szöveg ne torzuljon. Mert ezeknek nem természet fölötti módon maradtak ránk. Ugye ezeket kezdettől, a keletkezésüktől fogva tisztelték ezeket az iratokat, tapasztalatok fűződtek hozzá, például mondott valamit, és az beteljesedett. Ugye, tehát tisztelettel őrizték őket, de háborús viszontagságok, és sok minden történt. De így olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy csak keressétek majd ezeket az Úr könyvében, ezeknek egyetlen híjuk sem lesz, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Jézus pedig azt mondta, hogy az ég és a föld előbb elmúlik, mint hogy a törvényben egy jóta, ugye a görög jóta, az a héber jodra utal. Jézus korában még csak a ószövetségi iratgyűjtemény volt meg, és a jod az a héber ABC legkisebb betűje, olyan, mint egy ilyen kis veszőcske a sor felső részén. És a pontocska, az pedig az eredeti szövegben szarvacska, ugye a kvadrát írás a héber, ilyen négyszögbe lehet írni a betűket, és vannak olyan betűk, amiben csak abban különböznek egymástól, hogy hajlik-e egy részén, vagy pedig szögletes. Ugye a szarvacska, ez a betűhajlat. Tehát Jézus azt mondta, az ég és a föld előbb elmúlik, minthogy itt valami úgy megváltozzék, hogy eltorzítsa a szöveget. Egy régen, évekkel ezelőtt egy folyóiratban találtam egy képet, és ezt azóta is őrzöm, már látszik, külön védeni kell, mert már elstrapálódott, ami szerintem egy nagyon kifejező kép. Ugye például a 1947-ben a holtengeri barlangokban talált tekercsek egy része, ugye a Jeruzsálemi Héber Múzeumban van kiállítva, és ez a kép azt mutatja, hogy diákok a mai nyomtatott héber bibliával, meg egy nagyítóval az üveg mögött hasonlítják össze a kettőt. Na most a holtengeri tekercsek időszámításunk előtti első-második század. Hát ugye a legrégibb héber kézirat addig, amíg ezt meg nem találták, 1012-ből való volt. És akkor tessék, vagy bocsánat, 1008-ból való volt, és akkor tessék elgondolni, hogy itt most 1000 évvel ment vissza a szöveg. 1000 évvel régebbi kéziratot találtak, mint az addig ismert legrégibb kézirat. És itt az a szöveg alatt mondja, hogy a diákok megállapítják, hogy alig van eltérés. Az eltérés csak nyelvhelyességi, helyesírási. Például egy teljes Ézsaiás tekercsben 16 ilyen eltérést találtak. Meg egy helyen 4 szó hiányzott, de a helye ki volt hagyva. Valamiért a másolóra vissza akart térni. És aztán utána látták, hogy ezeket annyira tisztelték ezeket az iratokat, hogy külön másolási szabályokat állítottak föl, és nagyon nagy gonddal másolták őket. Tehát azt hiszem, ez egy nagyon meggyőző bizonyság, hogy elmész, és egy ilyen régi kéziratot nézel az üveg mögött, és a nagyítóval magad ellenőrizheted, hogy a szöveg változott-e vagy sem. Tehát ennyi mindent, egyetlen világvallásban ilyen átfogó magyarázatot, hogy így mondjam, a kinyilatkoztatás láncot így bemutatja, és így elmagyarázza, hogy jutott az Isten gondolata hozzánk. De még itt sincs vége a sornak, mert még azt is mondja a Biblia, hogy Isten még tanítókat is támaszt, akiknek szintén különleges képességeket ad, hogy a már adott kinyilatkoztatás értelmét feltárják. És még az egyes olvasónak vagy hallgatónak is segít a Szentlélek által, ha ő valóban keres, hogy ő megértse ezeket. Tehát, hogy így mondjam, akkora gondoskodás van, hogy az Isten gondolata odáig az egyes emberig sértetlenül és hibátlanul jusson el. És ha nézzük akkor a másik feltételt, amit állítottunk, hogy olyan gondolatokat tartalmazzon, amelyek tényleg az emberit meghaladóak, akkor most én nem teszem azt, hogy itt most végig mondjam, hogy milyen eszmék vannak a hinduizmusban, ugye az időkeretünk sem engedné, meg az iszlámban, hanem azt Pascaltól idéznék egy néhány sort a Gondolatok című művéből, ami úgy gondolom nagyon találó, és ha valaki végig kutatja ezeknek a vallásoknak a szent iratait, úgy, ahogy Pascal megtette, akkor én úgy gondolom, hogy minden lelkiismeretesen és elfogulatlanul kereső, aki szigorúan tartja ezeket a racionális mércéket, arra az eredményre fog jutni, amire Pascal ezt írta. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő. Tehát ő ezt írja. Persze aztán leírja, hogy a kereszténységben azonban van valami, azt mondja, szememre vetik, hogy azért, mert én ebben születtem, és elfogult vagyok, és akkor így folytatja, azt mondja, nem, ezért inkább megmakacsolom magam, nehogy elfogult legyek, és annál kritikusabban nézem, de akkor is az az eredmény, és akkor is azt mondom, hogy itt van valami meglepő, valami egészen különleges. És akkor én is hadd soroljak, csak befejezésképpen néhány rövid gondolatot. Tehát az egyik, amit említenék, hogy egyáltalán a Biblia Isten képe. Szóval van egy ilyen kedvelt vallástörténeti elmélet, hogy a vallások úgy keletkeznek, hogy az ember kinagyítja az emberi tulajdonságokat, és akkor azt ugye az Istenre vetíti. Na de az a bibliai istenkép az abszolút nem egy antropomorf istenkép, nem egy emberszabású istenkép. Az Istennek az erkölcsi lénye döbbenetesen különbözik tényleg az ő gondolatai annyival magasabbak a mieinknél. Úgyhogy Pascal egyenesen azt írta, hogy ez az egyetlen emberek természetével ellentétes vallás, amely mégis fennmaradt. És ugye ebből ezt a kifejezést emelném ki, hogy az emberek természetével ellentétes. Tehát nem lehet azt kihozni, hogy ugye az ember gyárt. Például mondok valamit, ugye amikor Jézus ugye így mondja, hogy hát jól mondjátok, hogy Mester és Uram, mert az vagyok, de én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Hát szolgáló Isten, szolga Isten. Hát ilyen ötlete embernek nincsen, ő másképp képzeli az Istenét, teljesen másképpen. Vagy amikor azt mondja Jézus, hogy a ti mennyei atyátok jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Na hát ez sem, szóval sorolhatnám vég nélkül. Vagy azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig dolgozik, és én is dolgozom. Na hát dolgozó Istent se képzelnek az emberek. Teljesen más fogalmak, egészen más fogalmak ezek. Nagyon jól fogta meg a lényeget Vörös Sándor. Van egy kis rövid verse, amiben azt írja, hogy nem az egész verset idézem, csak a lényeges sorokat, hogy úgy írja, hogy valaha én is úr akartam lenni. Aztán így írja, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a mindenség. Nagyon, nagyon teli találat, ugye ez a néhány sor. És még sok mindent sorolhatnék az Isten képpel kapcsolatban. akkor olyan magyarázatot ad az összes emberi baj okára, és erre megint Pascal rámutat, azt mondja, egyetlen más vallás sem mondta azt, hogy az önzés, az én középpontuság az bűn, és nem mutatott rá a gyógyítás eszközére sem. Tehát ilyen döbbenetes választ, hogy tulajdonképpen az összes bajunk, az összes szenvedésünk oka az én középpontuság, az egoizmus, és hogy ez hogy átítatja az ember egész gondolkodását, genetikusan meghatározza, hogy a Biblia mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen, és egyedülálló az a megváltás. Hát a leghatalmasabb, a legdöbbenetesebb a megváltás eszme. Hogy Isten hogyan akar minket a mi önzésünkből, ami én középpontú gondolkozásunkból megváltoztatni, megszabadítani. Ugye ezek fantasztikus gondolatok. Aztán a végső megoldás, hogy a történelem végső megoldása hogyan is, miképpen. Szóval sorolhatnám, amit a halálról mond, olyat egy sem mond, és amit a halállal szembeni megoldásról mond. Ugye, az sincs. Nem hasonlítható össze. És még mondhatnám a Biblia nyelvezetét is. Ugye, sokszor az embernek a fülébe csak úgy zeng egy tömör bibliai ige, és állandóan jár egész nap a fejében is, és csak csodálja azt, hogy ennyire tömör, ennyire tiszta, ennyire pózmentes, érzelgősségmentes, de tökéletesen fogalmazott igék. Ebben is fölfedezhetjük. Aztán máskor is ajánlottam a Dér Katalina Biblia olvasása című könyvét, nemrégen jelent meg a Kairosz kiadónál, katolikus kiadó ez, és a szerző is katolikus, de valami fantasztikus módon, teljesen egyéni módon fedezte fel magának a Bibliát, és nyelvészként, ugye klasszika filológusként azt mutatja ki, hogy ő hogy jött rá arra, hogy a Biblia nyelvileg is magán hordja az isteni ihletettségnek a jegyeit. És végezetül annyit szeretnék mondani, hogy ezen a háttéren érthetjük meg, hogy olyan határozott kijelentéseket találunk a Bibliában arra vonatkozóan, hogy ez tényleg isteni kinyilatkoztatás, amely sértetlenül is pontosan érkezik hozzánk, noha emberi nyelven és emberi fogalmakkal, hogy megközelíthessük és megérthessük. Egyszerűség és mélység, emberi és isteni összekapcsolódása, ez az, amivel a Bibliában találkozunk. Mutatnék egy példát, egyet az Ószövetségből, aztán Jézus szavát és Pál apostol szavát, és ezzel le is zárjuk. Ezékiel könyve 3. fejezetéből idézek, ugye Ezékiel proféta az időszámításunk előtti 6. században élt, és ő is leírja, hogy hogyan kapta a kinyilatkoztatást, Isten hogyan szólította meg, és adta neki a megbizatást. És így olvasom Ezékiel könyve 3. fejezetéből a 4. verset. És mondta nékem, embernek fia, eredj, menj el Izrael házához, és szólj az én szavaimmal nékik. Nem érdekes? Tehát nem úgy, hogy te átformálod, vagy átalakítod, szólj az én szavaimmal nekik. Most ez nem azt jelenti, hogy most egy az egybe az Isten nyelve ez, de emberi nyelven is olyan pontosan adja vissza, hogy a lehető legpontosabban, ahogy emberi nyelven lehet mondani, az én szavaimmal szólj nekik. Ténylegesen, torzításmentesen az én beszédemet ad tovább. Aztán ugyanígy szeretném olvasni a 10. és a 11. verset, és mondta nékem, embernek fia, minden beszédemet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe és füleiddel halld meg. Még egyszer elolvasom, figyelj csak meg. Embernek fia, minden beszédeimet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg. És eredj, menj a te néped fiaihoz, és szólj, és mondjad nékik, így szól az Úristen, vagy hallják, vagy nem. Tehát látjuk, hogy nem egy mechanikus toll, vagy egy íróeszköz a próféta, mert azt mondja, vedd a szívedbe, és füleiddel halld meg. Tehát ezek az emberek teljesen megértették, és egyetértettek, és együtt éreztek az Isten üzenetével, hogy így mondjam, a saját intelligenciájuk, saját szívük, lelkük is benne van a kinyilatkoztatás közvetítésében. Azt mondja, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg, és aztán így szólj hozzájuk, így szól az Úristen. Amiben benne van az, hogy hitelesen ad tovább, úgy, ahogy vetted tőlem ezeket a szavakat. Aztán gondoljunk arra, hogy Jézus milyen radikális kifejezést használt. Ez az egyik legismertebb mondása Jézusnak. Valójában egy Ószövetségből vett idézet, de Jézus száján hangzott el, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Radikális kifejezés, Isten szájából származik. Tehát Jézus azt mondta, hogy ezek a beszédek Isten szájából származnak. És ezekre az ember úgy élhet, mint a kenyérrel, lelkileg épp oly szüksége van rá, mint a kenyérre, az életet fenntartó kenyérre. És Pál apostoltól idézek még utoljára, tehát idézem a Tesszalonikai első levélből, a Tesszalonikai első levél 13. második fejezet 13. versében, tehát első levél második fejezet 13. versében így ír Pál apostol ennek az első századbeli keresztény gyülekezetnek, a gyülekezet tagjainak. Ugyanazért mi is hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Tehát a örömét fejezi ki, hogy ez a gyülekezet nem úgy fogadta az apostolok által hirdetett igét, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, és hozzáteszi, amint hogy valósággal az is. A zárójel nehogy megzavarjon ott minket, mert ez csak a kiadók munkája, a szöveg folyamatos, ez a szöveg része, amint hogy valósággal az is, és hozzáteszi, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. És erre még egy utolsó nyomatékot tennék. Végül a Biblia isteni kinyilatkoztatás, hiteles isteni kinyilatkoztatás voltát, az erősíti meg, amikor munkálkodik azokban, akik hisznek, és átformálja az életüket. Otthon van egy kis könyvem, az a címe, hogy Életformáló nagyigék. Emberekről szól, akiknek egy-egy ige változtatta meg az egész életét. Egyetlen ige úgy tud dolgozni egy emberben, és ez teljes változást hozott létre az életükben. Persze sok-sok ige egy életen átformálja és alakítja az embert. És amikor azt látjuk a személyes tapasztalatainkban, hogy amit a Biblia Istenről mond, amilyen ígéreteket ad, az a valóságban ténylegesen igazolódik és bejön, ez a leghatalmasabb bizonyság. Mikor a Biblia igéi, ígéretei és a saját személyes tapasztalataink találkoznak, akkor az ember megkapta a hitelesítő pecsétet, saját maga. És amikor valaki saját maga tapasztalja, hogy ezek a gyakorlatban működnek ezek az igék, ezek az ígéretek, ha ezekre az ember támaszkodik, beteljesednek, akkor az embernek van egy olyan személyes bizonysága, amit senki nem tud megingatni. Tehát a racionális gondolkodás, ahogyan az ember végigjárja ezt az utat, kutat, keres, összehasonlít, kérdez, és végül eljut egy értelmi meggyőződéshez is. Ezen kívül a tapasztalata is hitelesítik, akkor az ember meggyőződése megingathatatlanná válik, és pedig úgy, hogy tényleg ez nem úgy fogadja az ember, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint ahogyan valósággal az is. Én sokszor mondom magamnak, ha én jót kívánok magamnak, valami legjobbat, akkor kívánok magamnak egy nyugágyat, egy szép tájat és egy Bibliát, hogy én a zavartalanul elmélyedhessek benne is, olvashassam és gondolkodhassak. Mert ezzel egyszerűen nem lehet betelni, ezt nem lehet kimeríteni. És annyi minden van, amit az ember még szeretne megismerni, megérteni, jobban átgondolni. Valaki ezt mondta, és ez egy gyönyörű, szép mondás, én attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Hát én is azt mondom, attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Hát itt fejezzük be, ez volt a válasz, a mai előadás arra a kérdésre válaszolt, hogy ha eljutottam odáig, hogy keresek, akkor hol keresek? Hogyan tud az ember a keresésében egy iránytűt találni, és aztán eljutni egy olyan forráshoz, ahol nagyon érdemes keresni? Köszönöm szépen a figyelmet, akkor itt megállunk, és bárki tehet föl bármilyen természetű kérdést. Itt már a törzs gárda több éve együtt van, de ezzel együtt még bőven lehetnek kérdések, és bármit bátorítok rá, annak örülök, ha élénk beszélgetésbe megyünk át.